kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megnövekedett közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani holnaptól jövő hét szombatig az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatokán az ország több területén, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Mezőköves térségében majd szerdán és csütörtökön megnövekedett légijármű forgalomra is zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt, és csütörtökön a nappali órákban a Magyar Honvédség Klapka György egyes páncélos dandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhatáz Mezőköves Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-as autóút és az M1-es autópálya érintésével. Forró ősz előtt állunk, a brüsszeliek vérszemet kaptak, kész a háború stratégiájuk, Ukrajnát be akarják nyomni az Unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy idézem, az oroszok meg majd kifáradnak, arról híresek. A miniszterelnök azzal folytatta, Koppenhágában világossá tettem, hogy ebből mi nem kérünk, de világossá kell tegyük újra és újra, ki kell tartanunk, mert csak így tudunk kimaradni a háborúból. A brüsszeliek azt hiszik, a választások miatt csináljuk, hogy ez a magyaroknak csak egy kampány, hát nem az, ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke, kétszer már megégettük magunkat, harmadszor nem fogjuk, aláírás gyűjtése fel, tette hozzá a kormányfő. Mint ismert, Koppenhágában tartották az Európai Politikai Közösség féléves csúcs találkozóját, ekkor jelentette be Orbán Viktor, hogy a Fidesz Magyarországon aláírásgyűjtést indít Brüsszel háborús tervei ellen. 2 hónap alatt 11 éles és 43 gyakorló riasztásban vettek részt a Baltikumban szolgáló magyar Gripenek, közölte a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, Magyarország vezető nemzetként 4 hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét a spanyol és az olasz légierő közreműködésével NATO parancsnokság alatt. Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a német Rheinmetall hadipari cég nagyjából 3 milliárd 700 millió forintos beruházással, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a beruházás 80 magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt, ehhez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt. Beszállhat a Forage az Axiom Space-be. A két cég nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá, ennek értelmében a magyar Forage Space and Defense 100 millió dollár tőkebefektetés lehetőségét vizsgálja, vagyis ekkora értékben szeretnének tulajdonrészt szerezni az amerikai űrtársaságban. A két vállalat közösen fejlesztene földkörüli adatközpontrendszereket, a projekt keretösszege pedig szintén akár 100 millió dolláros is lehet a következő 5 évre. Október 14-én és 15-én rendezik meg Budapesten a turisztikai szakma csúcs találkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát, közölte a szervező Visit Hungary az MT-vel. Alig pár hét alatt több mint 1000-en regisztráltak, a neves külföldi szaktekintélyeket felsorakoztató esemény fókuszában a turizmus jövője áll majd. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzik, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű akció része az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata az Europol által szervezett közlekedésbiztonsági ellenőrzésnek, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozik a magyar rendőrség. Megérkeztek a fővárosba az első elektromos csuklós autóbuszok, amelyek 30 szóló elektromos járműhöz csatlakoznak. A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte, 2027-ig 70 új, teljesen elektromos busz áll forgalomba Budapesten. Az elektromos járművek mellett pedig még 25 új dízel is megjelent, és a jövőben mintegy 170 ilyen jármű érkezik a fővárosba több ütemben. Új kezdeményezés indult Terézvárosban. A kerület óvodái havonta egyszer éjszakára is fogadják a gyerekeket. A kerület közleménye szerint az éjszaka jóvi több célt is szolgál. Egyrészt tehermentesíti a szülőket, ad egy estét, amikor kettesben lehetnek, elmehetnek színházba, vacsorázni, anélkül, hogy a gyerekfelügyelet gondot vagy kiadást jelentene. Másrészt a gyerekeknek is különleges az élmény, megtapasztalhatják, milyen éjszaka az óviban lenni, megszokott környezetben, de mégis az otthonon kívül másokkal tölteni az éjszakát. Végül az időjárásról. Frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felől az ország felett, éjszaka és holnap a nap első felében esővel, záporral, a szél megélénkül, néhol meg is erősödik, a hőmérséklet vasárnap hajnalban 5-6 fok körül, napközben aztán 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. A kávé világnapját Magyarországon szeptember 29-én ünneplik, bár a Nemzetközi Kávészervezet eredetileg október 1-jét jelölte ki erre a célra. Hazánkban az írások alapján a törökök 150 éves uralma alatt került be a kávé, az első hivatalos feljegyzés Zrínyi Miklóstól ered a szigeti veszedelemben. Ilyenkor még kiváltság volt a kávé fogyasztása, Buda visszafoglalása után azonban a közemberek számára is elterjedt. Az első magyarországi kávéház 1714-ben nyílt meg, majd a hatalmas népszerűségének köszönhetően pár évben belül megsokszorozódott a számuk, és a rákövetkező 200 évben valósággal virágzott a magyar kávé és kávéház kultúra. Nem sokra rá Budapesten 166 kávéház működött, és a jól ismert szellemi és művészeti élet központjai voltak. A New York, a Japán, a Pilvax, az Abbázia vagy a Hadik csak néhány a legismertebbek közül. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a monarchia idején virágzó kávéházi kultúráról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kávéházi kultúráról és a kávéházakról fogunk beszélgetni a monarchia időszakában. Ez az egyetlen, ha mondhatom, ami a mai napig élő, amit a monarchia dualizmus adott nekünk, a kávéházi kultúra, ami ugyanolyan szinte Budapesten, vagy Csehországban, de Brassóban is, és Nagyváradon is, és Bécsben is a kávéház.
Igen, a monarchia iránti nosztalgiának egy nagyon fontos része valóban a kávéház, a Kaffeehaus intézménye, amiről azt írja egy osztrák történész, hogy a legszebb hátrahagyott emléke ennek a korszaknak. Nem olyan holt műemlékek, mint a középületek, vagy a szobrok, vagy bármilyen más építmények, hanem egy létező valóság, amelyeket persze sokszor átépítettek, felújítottak, vagy sok esetben bezártak, újra nyitottak, de most az utóbbi években ismét próbálnak visszatérni a gyökerekhez, az alapításuknak a korszakához, és tényleg valóban az osztrák-magyar monarchiának az emlékét idézik. Az, hogy miért, aztán majd a műsorból ki fog derülni, mi ez a vágyakozás, mi ez a igény a kávéházak iránt, mit adott a kávéház ezelőtt 100 évvel vagy 130 évvel az embereknek, és esetleg mi az a titok, ami ennyi idő után is vonzza az embereket a kávéházakban.
Mikor jelenik meg így a kávé kultúra Magyarországon, hiszen azért nálunk volt egy 150 éves török uralom, az ott hagyott ebben valamely nyomokat?
Hát a legenda szerint 1683-ban kezdődik a bécsi kávéházi kultúra. Ugye ekkor győznek a keresztény seregek a törökök felett, és van egy legenda, hogy az elmenekült török seregek táborában néhány zsák kávét találtak a német katonák, és valami élelmes kereskedő ezt megvásárolta, most hogy pörkölte vagy nem, azt nem lehet tudni, de állítok néhány hónapon belül készítette Bécsben a fekete kávét. És hogyha még hozzátesszük azt, hogy egy másik legenda szerint egy pék pedig egy a török félholdat egy tésztából elkészítette, és megszületett a kifli, akkor azt lehet mondani, hogy Bécs felszabadulásának ünnepén mindenképpen a török kávéval és a török félholdat utánzó kiflivel kell erre emlékezni. Mind a kettő emlékezteti az osztrákokat, mind a mai napig, legalábbis akik ugye történelemre emlékeznek, vagy ismerik a Habsburg birodalomnak a történelmét, hogy gyakorlatilag mind a kettő a török háborúk emléke. Nos, 1700-as években lendül fel igazából a kávéházi kultúra a birodalomban, nagyon lassan, okozatosan, és azt hiszem, hogy a francia felvilágosodásnak van ebben nagy szerep, illetve az itáliai tartományoknak. Tudjuk, hogy a Habsburg monarchiának voltak itáliai tartományai, és ugye mind a mai napig ugye az olasz kávékultúra és az osztrák kávékultúra nagyon szoros kapcsolatban vannak, majd erre ki fogunk térni kicsikét bővebben, de érdekes, hogy 1764 és 66 között az osztrák uralom alatt álló Milánóban megjelent egy Il Caffè nevű lap. Ez a Il Caffè, vagyis hát, hogy kávéházat is jelent, ez a lap akkor a felvilágosodás eszméit hirdett, ami azt jelenti, és mind a mai napig azt hiszem jellemző a kávéházakra, hogy a kávéház a szabad gondolkodás, a szabadságnak volt a szigete. Újságírók, diákok gyűltek össze már akkor Milánóban, rengeteget vitatkoztak politikai reformokról, gazdasági reformokról, vallási kérdésekről. Megközelíthetjük úgy magát a francia forradalmat is a párizsi kávéházakban készítették elő. Irodalmi szalonokban is, ahol ugye, tárgyalták meg, megvitatták, elemezték a Voltaire-nek és a többieknek a műveit, de a konkrét taktikai lépések talán a párizsi kávéházakban történtek, és ilyen szempontból az észak-itáliai kávéházak is fontosak voltak. A Habsburg birodalom idején ezek a felvilágosodásnak az eszmét hirdették. Hát nem véletlen, hogy a konzervatív, feudális vagy abszolutisztikus gondolkodású Bécsben lassabban terjedt el a kávéházi kultúra. Talán a napoleoni háborúk után, 1810-es, 20-as években már több kávéházról beszélhetünk Bécsben, és 1848 előtt, lásd Pilvax, ugye, Pesten is megnyitják az első kávéházat, tehát gondoljunk arra, hogy mit jelent nekünk a Pilvax, ugye az 1848 március 15-i forradalomnak a bázisa. Ugye ott vannak a fiatalok, a diákok, ott szervezik meg az eseményeket, és valószínűleg nem csak egyszer találkoztak ott, hanem hónapokon keresztül odajártak, és akár 48 februárjától, tehát a itáliai meg a párizsi forradalom eseményét hétről hétre lelkesen tárgyaltak, és izgatottan beszélgettek róla. Hát ugye konzervatív vagy feudális oldal, azt lehet mondani, hogy ezek összeesküvő bázisok voltak. Tehát a kávéház a konzervatív hatalom szempontjából mindig valami gyanús intézmény volt, ugye kereskedelmi szempontból teljesen rendben volt, voltak bérlői, voltak tulajdonosai, ahol étel-ital fogyott, viszont sokszor gyanús személyek jártak oda, és biztosak lehetünk benne, hogy a Szentszövetség korábban 1848 előtt már besúgók, titkos rendőrök is ültek egy-egy asztalnál, és ugye az újságok mögül lesték, hogy miről beszélnek a szomszédok, és ez tulajdonképpen nem csak a 19. század, hanem a 20. század is jellemző. És hogy milyen veszélyesek a kávéházak, és hogy születésüknél ugye ez a politikai szempont milyen fontos volt, mondok egy érdekes hírt. 1917. januárjában, az első világháború alatt, ugye amikor a román hadsereg csúfos kudarcot szenvedett, mert nem sikerült Erdélyt elfoglalnia, és ugye német segítségével az osztrák-magyar csapatok kiűzték a románokat, és megkezdődött ugye Románia meghódítása. A Bukarestben volt két legendás kávéháza, Capsa és az Imperial, ahol a román értelmiség nagyon kritikusan tárgyalta a román kormánynak és a hadseregnek a hibáit. És éppen ezért Bracianu román miniszterelnök 17. januárjában bezáratta ezt a két kávéházat, mint az ellenállás, mint az ellenzéknek a fészkeit. Ugye a háború alatt ugye ilyen válságos helyzetben nem akarta a román kormány, hogy ezek a kávéházak valamiféle ellenzéki központok legyenek. De gondoltunk arra, hogy hát mit csinált a kommunizmus is a legendás budapesti kávéházakkal, vagy egyáltalán egész Kelet-Európában, Prágában, vagy a monarchia más utódállamban a kommunizmus mit csinált a kávéházakkal, rövid úton bezárták ezeket is legkésőbb ugye 1948-49-re. Tehát a kávéházak születésénél ez is nagyon fontos társadalmi és politikai szempont volt. Ugye ez majd a századforduló szabad gondolkodásnak még nagyobb lendületet fog adni. De ezt mindenképpen tudnék, hogy ez már az 1700-as években, a felvilágosodás kialakulása idején már akkor valamiféle másként gondolkodó szórakozó helyek voltak. Nem is beszélve visszatérve itt ugye a milánói lapra, az Il Caffére, hogy ezt a lapot Milánóban szerkesztették, kávéházban, de Svájcban kellett kiadni. Mert az osztrákok szigorúan cenzúrázták az akkori kiadványokat.
Mégis az 1867 után, a dualizmus időszakában virágzik a kávéházi kultúra Bécsben is, és Budapesten is, tehát nem tiltották be. Milyen változásokat láthatunk 1848 után, vagy 1867 után a kávéházak életében?
Tényleg így van, a kiegyezés szintén nagy löketet adott a kereskedelemnek, a vendéglátásnak, és megmaradt a kávéháznak ez a politizáló szintere, de elsősorban üzleti vállalkozás lett. Városok egymással versenyeztek kávéház alapításban, másfajta tekintetben azt lehet mondani, hogy minden valamire való polgárosodó településnek szüksége volt kávéházakra. Persze óriási különbségek voltak, vannak kávéház típusok, ezek már elég hamar kialakultak. Voltak nagyon olcsó külvárosi helyek, tudunk Nagyváradról ilyen kioszk-szerű Müller kávéházról, ahol tényleg egy kis házikó volt, ott főzték a kávét, és egy hatalmas kerthelység volt mellette. Tehát ez kimondottan nyári helység volt, és a jó idő idején fogadta a vendégeket. És ezen kívül voltak nagy, hatalmas zárt terek, ahol megint egy másfajta közönség szórakozott vagy foglalt helyet. Tehát különböző minőségek voltak, kávé kimérések, amelyek sokszor nem nagyon különböztek a kocsmáktól. Hát most is ugye vannak olyan ugye szórakozó helyek, ahol kávét is lehet inni, meg esetleg van kávégép is, de ugye a törzs közönség az nem azért jár oda, hanem inkább sörözni vagy fröccsözni járnak ilyen időben. És vannak ugye kimondottan olyan helyek, meg voltak ilyenek 1870-es, 80-as éve is, ahol az elsődleges a kávékultúra volt, többfajta kávét lehetett fogyasztani, és más volt a közönségnek az összetétele is. Hogyha ugye visszamegyünk a felvilágosodás korába, ugye amikor az egész polgári átalakulás kezdődik, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy 1867 után ez a polgárosodásnak a velejárója volt. És azt mondják a kutatók, hogy végül is egy demokratikus intézmény volt a kávéház, ahol hát nem szűntek meg teljesen a társadalmi korlátok, a gazdagok szegények között, de békésen egymás mellett szórakoztak egy szomszéd asztaloknál a különböző nemzetiségű, különböző anyanyelvű személyek, akár diákokról van szó, akár értelmiségiekről, politikusokról van szó, különböző pártok képviselői, akik lehet, hogy a parlamentben áldáz ellenfelei voltak egymásnak, de volt egy kávéház, és oda jártak, és esténként békésen kártyáztak, vagy esetleg biliárdoztak. Azon kívül a bécsi kávéház, a monarchia kávéházai, tehát nem csak a társadalmi rétegeket mosták össze, vagy közelítették egymáshoz, hanem különböző kultúrákat is. Ugye a Balkánnak ugye ez a törökös kultúra, amit ugye Boszniának a bekebelezése felerősített, ugye behozta a törököknek a kávéházi szokásait, vagy kávézási szokásait. Ugye itt volt az olasz hatás, erről is beszéltünk, de ez is déli hatás, ugye van egy mediterrán kávékultúra, mondják a kutatók, de itt van a német-francia hatás is, ami északról jön, és racionálisabb, és egészen más jellegű, mint a balkáni hatás ebben az esetben. Tehát a kávéházak sok esetben, legalábbis a nagyobb városokban, ahol több nemzetiség találkozott, ilyen multikulturális találkozóhelyek voltak. Kisvárosi szempontból akár Egerben, meg inkább a különböző társadalmi rétegeknek a, és különböző foglalkozási embereknek a találkozóhelyei. Így van.
Ha belépünk képzeletben egy monarchiakori kávézóba, akkor mit látunk?
Voltak valóban olyan dolgok, amelyek minden kávéházban lenniük kellett. Tehát azt írja, hogy az egri újság az első világháború idején, az első világháború 16-ban, 17-ben, 18-ban az emberek főleg újságok miatt mentek a kávéházakba. A legfrissebb újságok a kávéházakban voltak. Ez hozzátartozik meg akár a dobos cukrászdában is, hogy ilyen sajátos keretre rakják rá az újságokat, amit ugye lapozni lehet, mert hatalmas papírlapokat nem lehet a kis asztalra kiteríteni, és ugye volt egy sajátos szokás ennek, és azt írják itt a visszaemlékezők, hogy ha a fővárosban egy kávéház megnyílik, okvetlenül ott találjuk reklámtábláján, hogy az összes bel- és külföldi lapok megtalálhatók. Az újságolvasásnak is ugye ez elég magányos sport volt, ha úgy tetszik, de utána közvetlenül meg tudták beszélni az emberek a híreket. Vagy az asztal körül ketten-hárman ültek, olvasták ugyanazt az újságot, vagy ugyanazt a hírt két különböző újságban, ami különösen érdekessé tette a kávéházi beszélgetést. Megnézték, hogy mi történt a parlamentben, mit ír az egyik lap, mit ír a másik lap, akár Egerben is, ugye, ahol a megyei szinten volt egy kormánypárti újság, meg volt egy ellenzéki lap, és elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyik egri kávéházban, ha volt ideje meg lehetősége néhány egri lakosnak, akár középiskolai tanárnak, akkor össze tudták vetni, hogy az egyik újság és a másik újság mit ír valamelyik eseményről. Szóval újság mindenképpen fontos volt a kávéházak számára, azon kívül a berendezés, a márványasztalok, borzasztó, nehéz márványasztalok voltak tucat számra a kávéházakban, könnyű volt ezeket takarítani, tisztán tartani a pincérek számára, vas lábuk volt általában, persze ez a benti berendezés, hogyha ugye volt valami kis kerthelyisége a kávéháznak, ott azért könnyebben használható bútorokat vettek elő.
Olvastam egy érdekességet egyébként a márványasztallal kapcsolatban. Egy állítólag volt egy pesti kávéháznak egy törzsvendége, akinek nem volt családja, és amikor meghalt, akkor ahol mindig ült, azt az asztalt, a márványasztalt vésették be neki sírfeliratnak. Tehát az került a sírjára például. Hát az volt a családja, a kávézó, a kávéház, bocsánat, kávéház volt a családja.
Törzsasztal, valóban így van. Tehát írók, költőknek meg volt ugyanaz a helye, melyik részén valaki az ablak mellett akart ülni, lássa az utcán zajló események, van, aki távolabb akart ülni esetleg, hogy tudjon írni, vagy ne zavarja a nagy zaj, meg a nagy közönség. Akár Ady Endréről volt szó, hogy akiről már beszéltünk, akár mondjuk Juhász Gyuláról, vagy Kosztolányi Dezsőről, Babits Mihályról. Ez mindenképpen fontos volt, hogy kinek hol van az asztala, adott esetben foglalni kellett. Na, a harmadik a tonetszék. Ugye a Tonetfiv testvérek bútorgyárosok voltak, és óriási üzletet csináltak, nem csak Bécset és a monarchiának a kávéházait látták el ezekkel a különleges hajlított háttámlájú székekkel, hanem Bécsben és Olaszországban is vásárolták a Tonet székeket, amit egyébként magyarországi fából gyártottak nagyon sokszor. Hatalmas erdőik voltak a Tonet testvéreknek Magyarországon, a Kárpátokban, és magyar fából, és magyarországi bútorgyáruk is volt, és ezek a Tonet székek ugye most már antik bútornak számítanak. És a kávégép, nem tudom, a negyedik nagyon fontos berendezési tárgya ugye a kávéháznak, amit egy olasznak köszönhetünk, egy Luigi Bezzera nevű szerelő volt, aki szabadalmaztatott, 1901-ben szabadalmaztatta a kávégépet, de állítólag egy Angelo Moriondo nevű olasz már 20 évvel korábban, 1880-as években kitalálta a kávégépet. Ugye ez sem mindegy, hogy milyen technikával készítik a kávét. Ezek a technikai háttér. Ami a kiszolgálást illeti, hát nagyon fontos volt a kis tálca, négyszögletű tálca, mindig tálcán vitték ki a kávét, szigorúan porcelán, csészékben, vastagfalú csészékben, amit sokszor még közben melegen is tartottak a kávégép tetején. Az, hogy forró kevét hideg csészébe tálalják, ez nem volt stílusos. És ami mind a mai napig ugye a minőséget jelenti, hogy egy kis pohár vizet vittek a kávé mellé. Azt szokták mondani, hogy ott, ahol kérés nélkül hozzák a vizet a kávéhoz, ott tudják, hogy mi az a kávékultúra. És nem 3 deci vizet hoznánk, hanem csak 1 deci vizet tesznek mellé. Még vitatkoznak a szakértők, mi ennek az oka, ugye dehidratálás miatt, vagy egyébként is mit jelenthet, de ez mindenképpen fontos volt. És amit szoktak mondani még, hogy férfi pincérek dolgoztak mindig a kávéházban. Nem egy macsó világ volt, ahogy most szokták mondani, mert nők is előfordult a kávéházba, de nem egyedül. Mindig a párjukkal érkeztek, hogyha jöttek, de nők inkább cukrászdába szerettek menni, ott keresték a női társaságot. A férfiak a kávéházba vonultak sokszor vissza, ahol férfi főpincérek voltak, akik rengeteg titkot tudtak, megőriztek a férfiak titkait, üzleti titkokat, családi titkokat, hogy arról volt szó. Ez mindenképpen fontos volt, hogy férfi pincérek szolgálnak fel a kávéházba. Hát így nézett ki egy klasszikus kávéház, akár mondom Egerben, akár Ungváron, ugye a Kárpátalján, akár Kassán, vagy a Monarchia bármelyik más városában.
Milyen kávét ittak? Milyen fajta kávékat?
Több tucat bécsi kávét ismerünk mostanában, de van néhány alapvető tényleg, amit érdemes felsorolni. Hát a cappuccino, vagy a kapuciner. Ugye a cappuccino olaszul, kapuciner németül. Van köze a Habsburgokhoz, a cappuccino a kapucinus szerzeteseket jelenti. Nekik volt ilyen sötét barna színű csukjás, vagy most is ilyen habitusuk van, vagy ruházatuk van, és valóban a cappuccino kávé is hasonló színű, és hogy a kapucinusokról tudni kell, hogy ők a Habsburg családnak voltak az udvari papjai, a legendás templomukban és a kriptájukban 12 császár, meg 18 császárné van eltemetve, és biztosak lehetünk benne, hogy a kapucinus kolostor környéken lehetett kapucinert kávét inni egyébként, de a néhányat felsorolnék, a Kleiner Schwarzer, a kis fekete, a Grosser Schwarzer, a nagy fekete, a hosszú kávé, ez magyarul is van, amelyiknek van német neve, a melanzsnak is van egy külön neve, a kis barnának, a Kleiner Braunernek, a Grosser Braunernek, a hosszú barnának, vagy az Einspannernek, a habos kávének is, az Ice Café-nek, a jeges kávének is, amit vanília fagylaltal tálalnak. Hát ezek a legismertebb bécsi kávék, de rengeteg variációja van. Ezeket lehetett kapni. Tehát egy valamire való kávégép a boldog békeidőkben ezeket le tudta főzni, különböző technikával, persze érteni kellett hozzá, ugye? Most is vannak ilyen bariszták, akik a kávéfőzésből művészetet csinálnak. Talán ennyire nem, de azért egy pincérnek vagy egy alkalmazottnak tudni kellett kezelni a kávégépet, szakszerűen tisztítani, ha még javítani, ugye, hogy szerel nem is tudták, de mindenképpen karban kellett tartani ezeket, hogy a vendégek meg legyenek elégedve.
Milyen kávézókat említhetnénk meg ebből a korból?
Hú, hát rengetegről beszélhetünk. Érdekes, mert ez a Wilhelm Droste nevű történész azt mondja, hogy meg a kávéházak neve is különlegesek, hogy a bécsi kávéházaknak semmit mondó nevei vannak. És akkor felsorol ilyet, hogy Öreg Bécs, meg hogy Kálvária hegy, meg Minisztérium, meg Tiroli udvar, meg Madárdal. Ez mondja Droste, ez tipikusan ugye a kényelmes, biztonságra törekvő osztrák nyáspolgároknak a gondolatvilágát jelenti, illetve ilyen nevekkel próbálják vonzani őket. Ezzel szemben Budapesten tessék megfigyelni, Japán, Palermo, Luxor, Egyiptomból, Miramare, Sorrento, Philadelphia, adott esetben olaszosabb, ugye egzotikusabb és kalandosabb neveket kapnak a kávéházak, de hát Egerből is tudnék néhányat sorolni. 1917-ben például volt Nemzeti Kávéház Egerben, de volt Hazám nevű kávéház, Dobó Kávéház, Otthon, Balaton, vagy Fiume, hogy Egerből is mondjunk egy olaszos kávéházat, és a legviccesebb szerintem az volt, amikor 1914-ig Egerben volt egy London kávéház, aztán kitört az első világháború, és ugye London az ellenség egyik fővárosa, és Berlin névre keresztelték át az egri kávéházat, igen, de ami jellemző, amely Egernél vagyunk, hogy a bérlők nagyon sokszor váltották egymást. Vannak adataink 1880-as évekből is. A Nemzeti Kávéház ez több évtizeden keresztül megvolt Egerben, meg a Széchenyi Kávéház ugye Egerben működött, de volt Honvéd Kávéház, Tigris Kávéház, aztán a tulajdonosokról elnevezett Steinfeld Kávéház. Sokszor bérlőik voltak ezeknek, és próbálták újabb és újabb látványossággal csalogatni az egri vendégeket is, például biliárdasztallal, ahol karambol biliárdot lehet játszani, és azt írják itt a kávéháznak a kultúrtörténésze, hogy a biliárdasztal hozzátartozott a kávéházhoz. Nem akármilyen, hanem ez a hatalmas, nagyméretű, ahol elefántcsontgolyókkal lehetett játszani, hosszú-hosszú ideig, kényelmesen, lassan, nyugodtan. Kocsmával lehetett kuglizni. Bár Egerben is tudunk olyan kávéházat, olcsóbbat, ahol lehetett kuglizni, vagy úgymond tekézni, de például a Széchenyi utcai kávéházban volt először fényképész műhegerben. Tehát ezzel is próbálták csábítani a vendéget, illetve tudunk arról, hogy a kolerára volt tekintettel, itt a Városi Tanács 1880-as években korlátozta a kávéház a nyitvatartási idejét. És akkor összefogtak a kávéház tulajdonosok és a bérlők, és Berger Henrik vagy Bild János, Popper Lajos, Czeisler Lajos a legismertebb kávéház tulajdonosok, és az olvasókhoz fordultak, az újság olvasóihoz, hogy segítsenek nekik visszaszerezni azt, hogy ne 11 órakor kelljen bezárniuk, hanem adott esetben hajnali 2-ig lehessenek nyitva. Érdekes érveik vannak a kávéház tulajdonosnak Egerben, a közlekedésre hivatkoznak, hogy vannak éjszakai vonatok, van, aki éjszaka érkezik, és lehet, hogy még akkor akar vacsorázni, és akkor miért kell bezárni 11-kor, ha még éjfél után is érkezik vonat az egri állomásra. Nagyon érdekes, aztán a háború, az első világháború milyen hatása volt még az egri kávéházakra. Hát szépen lassan minden eltűnt a kávéházból, itt is szigorúan szabályoztak a nyitvatartás idejét, aztán ugye a lapok száma is csökkent. Hát a kávé minősége is romlott, ugye hallottunk már pótkávéról, cikóriáról, ilyen dolgokról, de ugye mondtam, hogy ugye a lapok azok mindig is fontosak voltak a kávéház látogatók számára, és a végén már olyan panaszt is hallunk, hogy már jó minőségű ivóvizet sem lehet az egri kávéházakban inni. Ezelőtt 100 évvel nem volt könnyű tiszta ivóvízhez jutni, amikor még ugye nem volt általános a vízvezeték, de ez is azt jelenti, hogy egyre nehezebb volt a kávéházaknak a megélhetés, és tejet sem tudtak már szolgáltatni a kávé az adott esetben, vagy tejszínt, főleg nem már korábban. De azért megkapaszkodtak, meg túlélték a kávéházak az első világháborút Egerben is. Lehet, hogy sokszor volt bérlőváltás, vagy tulajdonosváltás, kézről kézre adták ezeket a kávéházakat, meg még olyan is volt, hogy háború alatt még újat is tudnak nyitni Egerben. Tehát ez is egy nagyon bátor és kockázatos lépés volt, de pont az első világháború az, ugye beszéltem itt Románia kapcsán, ahol megint a kritika, megint a másként gondolkodás kerül előtérbe, különösen 1917-18-ban.
Elhangzott műsorunkban a Monarchia idején virágzó kávéházi kultúráról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia Mária búcsújára látogatunk el, ahol Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes az Avasdéli Római Katolikus Egyházközség plébánosa mondott szent beszédet.
Kedves jó testvérek! Ha a mai ünnepünknek a kialakulására, történetére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy egy olyan tapasztalat áll mögötte, amikor az Isten népe egy nagyon nehéz, veszélyeztetett helyzetben volt, és Máriához kiáltott, és megtapasztalta az ő szabadítását, az ő közbenjárásának az erejét. Konkrétan 11. Boldog Ince pápa volt az, aki elrendelte ezt az ünnepet, mégpedig az 1683-as bécsi ostrom után, amikor a törököt sikerült megállítani. Érdemes egy kicsit felidézni ennek a történelmi kornak a valóságát, hogy mi is történt, és miként történt ez a szabadulás. 4. Mohamed szultán egy hatalmas sereget gyűjtött össze, és elindult, hogy a török szultánok régi álmát megvalósítsa, hogy a nyugatot elfoglalják, és ennek akkoriban a kapuját Bécset, és bizony ez nagy félelmet váltott ki szerte Európában. És ami a reakció volt, hát ahogy mindig szokott lenni, ilyen is, meg olyan is. Voltak, akik észbe kaptak, és próbáltak összefogni és segíteni, és voltak akkor is olyanok, akik minden mással törődtek. De volt néhány olyan ember, aki a felelősségének a tudatában volt, és köztük a legjelentősebb Boldog Ince pápa volt, aki mindent megtett azért, hogy a keresztény hatalmak próbáljanak valahogy összefogni, és a közeledő veszéllyel fellépni. És nem csak tettek, nem csak diplomáciai eszközöket vetettek be, hanem imádkoztak. A keresztények ebben az időben valahogy még komolyabban vették az imádságot, maga a császár is, Lipót császár, aki ugyan elmenekült a fővárosából, Bécsből, és Passauba ment, és az ottani ferences kolostorban volt egy nagyon szép, mai napig ott van, egy Mária Hilf, Mária segítő Mária kép, és azelőtt imádkozott a szabadulásért. És hogy mennyire hajszálon múlott az egész történet, mutatja az, hogy tényleg a törökök ugye már a nyár elején elérik Bécset, és hosszú heteken keresztül ostromolják, és olyan válságossá válik már a helyzet, hogy a várvédők a macskákat eszik, tényleg élelemhiány, vízhiány, tele vannak sebesültekkel, és már-már úgy érzik, hogy óráik vannak hátra. Nem sokára elesik a város, és a segítő csapatok még nincsenek sehol. És ők is imádkoznak. És ekkor végül is sikerül az összefogás, hogy az európai hatalmak valahogy megegyeznek, a franciák elvállalják, hogy mégse fogják hátba támadni a németeket, és aztán a bajorok, a lengyelek összefognak, és közelednek Bécshez. De még mindig nagyon messze vannak. És akkor a parancsnokok kiadják a jelszót, hogy előre, hogy erőltetett menetben menni Bécs felé. És tényleg az utolsó pillanatban, szeptember 12-e reggelén érkeznek meg a bécsi dombokra a szövetséges csapatok, és ekkor a lengyel király, Szovjetszki János az ő szárnyas huszáraival egy hatalmas rohamot indít, ez volt talán az európai történelemnek a legnagyobb lovas rohama, és elsöpri Kara Mustafa csapatait. És ez egy forduló pont a történelemben. És aztán egy lendülettel mennek tovább, és októberben felszabadítják Esztergomot, ami nekem különösen is kedves, én Esztergomban nőttem fel, úgyhogy amikor gyerek voltam, akkor Szovjetszki János nevét én gyakran hallottam, ott van a szobra nálunk a Dunaparton. És aztán nem sokkal később, 3 év telik el, és felszabadítják Budát. És olyan szép az is, ahogy a Buda a 4 betűnek a mozaik szavát így felbontják, a pápai zászlókon úgy szerepel a B, mint Beata Virgo Dávid Auxilium, azaz a Szent Szűz segítséget ad. Még mielőtt visszafoglalták volna a várost, már ezzel a zászlóval voltak ott alatta. Tehát itt van egy olyan történelmi tapasztalata Közép-Európa népeinek, és mindenek előtt nekünk, magyaroknak, hogy a mi országunkat, a mi veszélyeztetett helyzetben lévő népünket szabadulás érte. Az Úristen megszabadított bennünket az elnyomástól, és nem pusztán azért, mert olyan ügyesek voltunk és olyan erősek, persze ez is kellett, mert voltak olyan bátrak, mint a Szovjetszki János, meg sokan mások, de nem lőhetett volna létre ez, hogyha nem lett volna föntről segítség. És erre nagyon-nagyon tisztában voltak az akkoriak, és mondták ezt, hogy Mária adta vissza ezt az országot nekünk. És a Regnum Marianum, Magyarország, mint Mária ország, ennek a gondolata, ami persze ott van István király óta a mi nemzetünknek a hagyományában, de a török utáni felszabadulási küzdelmek végén ez egy új életre kelt ez a gondolat. Mert egy új tapasztalat volt mögötte. Mária megsegített minket. Hát ilyen történelmi tapasztalatok persze több is volt így a múltban, a kereszténység történetében. Nem csak Mária neve napja kapcsolódik egy ilyen nagy megsegítés Máriához való kiáltás és szabadulás tapasztalatához, hanem ugye október 7 rózsafüzér királynője, ami a lepantói győzelem eredményeképpen születik, vagy akár kicsit korábban is ennek is egy magyar vonatkozása van, 1456 Hunyadi János nándorfehérvári győzelme a török ellen, ez az augusztus 6-a urunk színeváltozásának ünnepét jelentette, vagy ezután a pápa ezt az ünnepet hát kötelezővé tette. Mindezek a helyzetek történelmi tapasztalatok arról, hogy az Isten megsegített bennünket, és különösképpen pedig Jézus édesanyja, Mária ott állt mellettünk. De mit tudunk kezdeni ma ezzel a tapasztalattal? Hát ma a pápák már nem hívnak keresztes hadjáratra, mint ahogy tették ezt Boldog Ince pápa idején, akinek egyébként, hogy mennyire jelentős a magyarság történetében, ott van a szobra a budai várban. Hát a mai pápák sokkal inkább a békére hívnak fel bennünket, a béke munkálására. Vége tehát a harcnak, a hitért való minden küzdelemnek? Hát ha a keresztény hagyományt nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért a harcos vonal, azt lehet mondani, hogy azért kezdettől fogva jelen van. Például Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelében így fogalmaz. Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem fejedelmemségek ellen. Hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen. A gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Vagy ahogy a korintusi levélben írja, harci fegyvereink ugyanis nem embertől származnak, hanem Isten által. Mert bizony, kezdettől fogva harc van. Van egy lelki harc is. Az Isten erői és a sötétség erői között. És elég belenézni a saját szívünkbe, a belső tapasztalatunkra rátekinteni, és akkor látjuk azt, hogy bizony jónak lenni azért nem olyan egyszerű. Ha valami jót elkezdünk, akkor hát sokszor kívülről is vannak akadályok, vannak, biztos van, aki valaki ellenzi, hogyha valami jót csinálunk, vagy... De a még nehezebb az, hogy itt belül is van olyan, hogy valami jót elkezdesz, akkor úgy jön ez a hang, de érdemes, ugyan már, nem is fog sikerülni, meg miért csinálod, ez biztos hiúság, meg, és akkor jönnek az érvek, és úgy elszontyolodhatunk. Hát aztán ne is beszéljünk a kísértésekről, amikor meg úgy belül a szívünkben olyan erős harc van, hogy tedd ezt, ne tedd, 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 ne tedd. Van egy küzdelem, a küzdelem igenis aktuális, és ma is aktuális a nehéz élethelyzetekben segítségül hívni Máriát. És ennek egy gyönyörű kifejeződése egy nagy középkori teológusnak a prédikációja, Szent Bernát, aki így fogalmaz egy beszédében. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, Máriát. Ha a kevésség, a hatalomvágy, a mellőzés Vagy a hiú vetélkedés hullámai között hánykódsz? Nézd a csillagot, és hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára. Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára. Hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, hogy közben járó imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Gyönyörű szavak ezek, és bátorítanak minden élethelyzetben, minden küzdelemben segítségül hívni Máriát, az ő nevét. Elég csak ennyit mondani, Mária. Az őseink Mária nevével mentek a küzdelembe, Jézus és Mária nevével megtapasztalták a név erejét. Mária, aki azáltal, hogy a szabadítót, Jézust a világra szülte, és azáltal, hogy őt nevelte és követte, az egész emberiség szabadulásának munkálója volt. És ezt nem szűnt meg tenni, ma is ezt teszi. Segít mindenféle szabadulásban, mindenekelőtt a bűntől való szabadulásban, a függőségekből, a kísértésekből való szabadulásban. Ma is hathatós közben járó, hogy megszabaduljunk mindattól, ami veszélyezteti bennünk az életet. Legyen ez a fizikai élet, hát nem véletlenül hívjuk úgy Máriát, mint a betegek gyógyítója. Hány és hány betegségből hozott szabadulást az ő közben járása. De talán még fontosabb, a lelki élet. Ő az élet anyja, a nagybetűs élet anyja, Krisztus anyja, és bennünk is a kegyelemnek az anyja. Mária, mint közben járó, Mária, mint védelmező. Van egy másik dimenzió is, amit szeretnék kiemelni az ő életéből, ami legalább ennyire fontos, sőt. Mária a Szentírásban úgy jelenik meg, mint aki figyelmes, aki meghallgatja és befogadja a Jóistennek a szavát. Ugye most hallottuk az evangéliumban az angyél üdvözlet végén, azt mondja, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Ő a hit asszonya, és méltán dicsérte őt Erzsébet a látogatásakor, boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Máriának az egész élete az ige körül forog. Először az az ige körül, amit hall a Szentírásból, a zsinagógában, az Isten szavát. Aztán az angyalnak a szava, amire igent mond. És aztán éppen ő általa jelenik meg a szó látható formában, a megtestesült ige. És ezután Jézus körül forog az ő élete. És ez az egyik legfontosabb tanulság, amit tovább ad. A kánai mennyegzőn, amikor azt mondja a szolgáknak, tegyétek, amit ő mond, azaz tegyétek, amit Jézus mond. Tulajdonképpen az ő saját alapbeival állítottságát állítja például. Mária mindig azt teszi, amit ő mond, amit a fia mond. És itt van egy nagyon-nagyon lényeges aspektus, ami a vallásosságunk számára nagyon jelentős. Mert enélkül, az igére figyelő belső magatartás nélkül bizony a vallásosságunk nagyon furcsa formákat is ölthet. Nagyon fontos Máriára úgy tekintenünk, mint hatható segítőre, de önmagában ez nem elegendő. Mert ettől még lehet nagyon-nagyon én központú a vallásosságom. Mária segíts! Szűzanyám segíts! Mindig segíts! Mindig imádkozom hozzá, meg a Jóistenhez is. Ezek nagyon fontosak persze, hogy segíts, kérjük. De van, hogy az ima életünk csak ez. Istenem segíts, add meg ezt. Folyamatosan hát utasítjuk a Jóistent is, meg a szűzanyát is, megmondjuk, hogy mit csináljon. Nekünk, nekem. Szóval az életünk tud olyan lenni, a vallásosságunk is, hogy akár a szűzanya is, de maga a Jóisten is olyan, mintha eszköz lenne. Az én életem, az én boldogságom, az én akaratom megvalósítása szempontjából. A szűzanya arra hív bennünket, hogy nem másra, térjünk meg. Térjünk oda az ő fiához. És nem csak segítségét kell kérni Máriának, hanem hallgatni rá, és hallgatni az ő fiára. Mert Mária ezt akarja elősegíteni bennünk, hogy a mi életünk középpontja ne önmagunk legyen, ne az én akaratom, hanem hogy a Jézus a mi atyánkba tanítja, legyen meg a te akaratod. Vagy ahogy a szűzanya maga éli, legyen nekem a te igéd szerint. Enélkül, az alapbeállítottság nélkül, hogy mi Isten szolgái vagyunk, mi Isten szavát hallgatjuk, mi Isten akaratát akarjuk megvalósítani, teljesen torzá tud válni a vallásosságunk. Ha ez nincs ott, akkor csak magunk köré forgunk. A szűzanya úgy áll előttünk, mint aki Isten körül forog, és ebben próbál nekünk segíteni, újra és újra, mindig. És ő anya, ebben is anyánk, és ez az anyaság már ott van a Szentírásban, és nem csak Máriára vonatkozóan. Pál is tudja azt írni a Galatáknak, hogy fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Mennyivel inkább igaz ez Máriára, aki Krisztus szülte a világra, és titokzatos módon ma is ugyanezen munkálkodik, hogy Krisztus szülessen újjá az ő tagjaiban, bennünk. Az egész küldetése erre irányul, hogy az Úr eljöjjön, az Úr megszülessen. És ezt teszi ma is, így áll mellettünk. És persze mi emberek vagyunk, mi újból és újból elesünk. Szükségünk van arra, hogy a krisztusi forma az újra és újra újjászülessen bennünk. Mindig újra kell kezdenünk. És néhány nappal ezelőtt Leó pápa egy beszédében úgy beszélt Szűz Máriáról, mint a jubilami asszonyról. Ez egy nagyon szép kép. És így fogalmaz, hogy ő az, aki képes mindig újra kezdeni az igét hallgatva. Ő az ige hallgatója, és mindig újra indul ebben. És erre tanít bennünket is. Ebben a szent évben is itt áll mellettünk ez a jubileumi asszony, aki tanít minket, segít minket, hogy az ő fiának az igéit újra és újra befogadjuk. És mindig újra kezdjük az ő követését. Mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És hát tényleg olyanok vagyunk, mint a gyermekek. A kisgyermekek azok olyanok, hogy el szoktak esni. Föláll, azt elesik. Aztán megint. Hát ilyenek vagyunk mi a lelki életünkben is. Újra és újra. Hát azért állunk a gyóntatószékek előtt, mert nem megy az, hogy ne essünk el. De az a jó, hogy ahogy a földi életben van anyánk, és mellettünk állt, amikor mi gyerekkorunkban elestünk, fölsegített, van egy mennyei édesanyánk is, aki ugyanúgy mellettünk áll, újra és újra. Az újrakezdés asszonya, aki bíztat és segít. Ne maradj a földön. Állj fel, kezd újra fiam követését. Kezd újra meghallani az Úr Jézus szavát. Mária segítő, Mária az ige hallgatója és befogadója. És a harmadik aspektus, amit szeretnék ma kiemelni az ő életéből, Mária, mint úrnő. Máriának a neve, egy héber eredetű név, ugye Mirjam vagy Máriam, és ennek a szónak, ennek a névnek az egyik jelentőse az, hogy úrnő. Az első keresztények számára volt egy nagyon kedves imádság, ami egy arám imádság, ami így szól, hogy Maranata, jöjj el Uram. És ezt imádkozták a Szentmise folyamán is, meg azon kívül is. És az ókori szerzetességnek is ez egy nagyon fontos imádsága volt. A Cassianus, ő a nyugati szerzetesség egyik nagy szerzetes mestere, ő ajánlotta az ő szerzetes tanítványainak, hogy imádkozzanak ezzel a kis mondattal. Maranata, jöjj el Uram! És érdekes, hogy Maranata, vagy Máriám, ugye ez a jöjj el Uram, vagy a Máriának a neve, hogy úrnő, hát azért ez így nagyon hasonló. És talán nem erőltetett fölvetni ennek a hasonlóságnak valahogy a mélyebb gyökerét, hogy Mária az Úr jövetelében hát központi szerepet játszik. Amikor az Úr eljön hozzánk először, Mária által történik az ő eljövetele. És a közösség, az egyháznak az imája, Maranata, jöjj el Uram! És amikor ezt imádkozzuk, hogy jöjj el Uram, akkor várjuk az Úr eljövetelét. De ugyanakkor nem csak az ő eljövetelét várjuk, hanem az úrnő eljövetelét is. Az Úr Jézus eljövetele az egyben Máriának is az eljövetele lesz. A Jelenések könyvében Máriát úgy látjuk, mint a napba öltözött asszony, akinek lába alatt a hold és fején 12 csillagból álló korona. És ez olyan szép, ez a gyönyörű Mária szobor, ami itt a bejáratnál található, ami a templomotoknak a legrégi békessége, hát pont így ábrázolja a szűzanyát, aki az úrnő. Hát a csillagokat most nem látjuk a feje fölött, azt már a történelem viharai elsodorták, de ott a hold a lába alatt. Ő az úrnő. Valljuk, hogy ő az ég és föld királynője, aki minden szentnél és még az angyaloknál is hatalmasabb. Ő, aki testestül, lelkestül fölvétetett a mennybe. Ő az, akit úgy nevezünk, hogy a béke királynője. És most, amikor az emberiség történetének egy bizony meglehetősen nehéz időszakát éljük, amikor úgy tűnik, hogy megrendültek a korábbi bizonyosságok, amikor a háborúk réme fenyeget bennünket, és oly sok hullám ostromol minket, jó feltekinteni erre a csillagra, az úrnőre, Máriára, ahogy a keresztény hagyomány tiszteli őt, a tenger csillaga, az élet tengerének csillaga, aki ebben a változó világban is állandóság, irány, aki eligazít ebben a viharos, ködös földi valóságban. És benne már tökéletesen megvalósult az Isten uralma, az Isten országa. Benne célhoz ért az Isten terve. És ez azért megnyugtató, hogy sok mindent látunk, ami nem jó ebbe a világban, de már van, aki megérkezett. Mária már megérkezett. Benne az Isten uralma teljes. És ő nem nyugszik. Ő nem pihen. Ő dolgozik. Ő ma is dolgozik azon, hogy itt bennünk is megvalósuljon ez az uralom, Isten országa. Leó pápa pár nappal ezelőtt Szűz Máriáról egy nagyon szép gondolatot fogalmazott meg, így szól: Mária a Szentlélek tökéletes munkatársa. Ő soha nem szűnik meg ajtókat nyitni, hídakat építeni, falakat lerombolni és segíteni az emberiséget abban, hogy békében éljen, a sokszínűség harmóniájában. Mennyire szükségünk van ezekre a hidakra, a nyitott ajtókra és a békére. És ezekben a törekvésekben nem vagyunk egyedül. Ő az úrnő, ég és föld királynője mellettünk áll.
Műsorunkban a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia Mária búcsújára látogattunk. Az összeállítást Grunda János szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.